Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Jeles történelmi események és ünnepek alkalmával Palásti Károly tanárurat szoktam segítségül hívni. Köszöntelek szeretettel.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Március 15-én mit is ünneplünk igazán?
Azzal kezdem, hogy nagyon sokáig, tehát a Ferenc Józsefi korszakban arról folyt a vita, hogy mit ünnepeljünk, március 15-ét vagy április 11-et. Miután a Habsburgoknak azért nem annyira tetszett ez a március 15 az uralkodónak, ezért április 11-e lett a nemzeti ünnep, mégpedig 1898-ban. Ez az 50. évfordulója 1848-nak, valamit kezdeni kellett vele, és akkor az 50. évfordulóra törvénybe itatták az április 11-ét. Azért az április 11-ét, mert április 11-én szentesítette 5. Ferdinánd az áprilisi törvényeket, a 48-as átalakulást megvalósító törvényeket. Érdemes tudni azt, hogy amikor március 15-éről beszélünk, hogy hány helyszínünk van. Van egy pesti helyszínünk, ahol van egy forradalom, van egy bécsi helyszínünk, ahol szintén van forradalom, március 13-án, és van egy harmadik helyszínünk, Pozsony, ahol az országgyűlés ülésezik. Ugyanis 1847. novemberétől 48. április 11-éig ülésezett az utolsó rendi országgyűlés.
Ezek szerint az április 11 a rendi országgyűlés utolsó napja.
Az utolsó napja, igen, ehhez ismerni kell az országgyűlés működési menetét, tehát az úgy történik, hogy az országgyűlés az alsó tábla, a felső tábla együttes ülésen elfogad egy feliratot, ami megy az uralkodónak, és hogyha a feliratot elfogadja az uralkodó, akkor szentesíti, és törvény lesz belőle. És ez általában ugye az országgyűlés utolsó napja volt, amikor az összeset, amit törvényjavaslat befutott, azt szentesítette. Ha jogászként nézzük a dolgot, akkor Pesten szavaltak egyet, meg vonultak Pilvaxból orvosi karra, meg jogi karra, tehát jogkövetkezménye nem volt az eseménynek. Viszont nagyon fontos volt a bécsi forradalom is, meg a pesti forradalom is. Ugyanis mondom, ülésezik az országgyűlés. Az, hogy ott milyen törvényeket fognak hozni, az nagy részt annak lesz a következménye, hogy milyen külső események vannak.
Milyen döntések születtek ott?
Az utolsó rendi országgyűlés tulajdonképpen ez hozza létre a polgári államot Magyarországon. Történelem tanárként azt mondjuk, hogy véget ért a feudalizmus, és elkezdődik a kapitalizmus.
Tehát akkor, ha jól értem, a 12 pontot itt törvénybe is foglalták, és ezt még 5. Ferdinánd el is fogadta április 11-én?
Igen, itt megint egy fogalmat tisztázni kell. A 12 pont az nem más, mint Kossuth március 3-ai felirati javaslatának a röpirat formája. Tehát a 12 pont az azért tudott megszületni, mert Kossuth március 3-án a felirati javaslatát elkészíti, és abból Irinyi József ügyvéd, a Pesti Hírlapnak a munkatársa egy nagyon ügyes politikai röpiratot fogalmazott meg 12 pontba, és tulajdonképpen ez a politikai nyomásgyakorlásnak az eszköze volt, hogyha Pesten forradalom van, és ott a követeléseket megfogalmazzák, akkor az országgyűlés olyan törvényeket fog majd hozni. Tehát a 12 pontnak olyan értelemben van köze az áprilisi törvényekhez, hogy annak egy részéből valóban törvény lett. De például a Nemzeti Bank nem lett 48 áprilisában, illetve a honvédség ügye is megoldatlan maradt, hogy a magyar katonákat hozzák haza. Tehát ez a 12 pont az március 15-ének szólt. Érdekes a történet és a 12 pontnak is, mert amikor már kész van a 12 pont, akkor még március 15-én reggel újra fogalmazzák, hogy
érthetőbb legyen?
Érthetőbb legyen, mert még radikálisabb követelések bekerülnek.
Mik voltak a legradikálisabb pontjai a 12 pontnak, amit március 15-én adtak közre?
A 12 pont nem véletlen a sajtószabadsággal kezdődik. Ugyanis a sajtószabadság az volt a legnagyobb hiány a reformkorban. Tudjuk azt, hogy cenzori hivatal útján gyakorolták a cenzúrát. Az azt jelenti, hogy volt egy hivatal, ahol be kellett adni a kéziratot, az elolvasta, és mivel az államtól kapta a pénzt, ezért nagyon szigorúan dolgozott, tehát ami félig volt gyanús, azt sem engedte tovább, és emiatt a cenzori hivatal volt az egyik fő ellenség a korszakunkban. Ezért jelentős esemény, amikor hogy a Landerer nyomdát megérinti az újjávol Petőfi, hogy a nép nevében lefoglalom, azt mondja Landerernek, aki követeli a cenzori engedélyt, és ezt a pillanatot szoktuk a sajtószabadság megszületésének tekinteni, amikor Petőfi megérinti a nyomdagépet.
Innen fogjuk folytatni, március 15-e kapcsán beszélgetünk Palásti Károllyal.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket március 15-e kapcsán Palásti Károly igazgató helyettessel, a Bibó István gimnáziumból, aki történelem tanár is egyben. Halljuk tovább.
A pontok nagy része törvényé lett. Ugye létrejött a felelős minisztérium Batthyány vezetésével. Gyerekek is meg szokták kérdezni, hogy miért éppen Batthyány lett a miniszterelnök. Ő nem Kossuth, mikor hát Kossuth a legnagyobb név ebben a korszakban. Teljesen jogos a felvetés. Kossuthot nem lehetett kihagyni a kormányból, ezért jogász volt, megkapta a pénzügyminisztériumot. Gróf Batthyány Lajosnak meg volt egy nagy előnye, hogy ott volt a neve előtt, hogy gróf, tehát udvarképes volt. És ebben a korszakban még az, hogy gróf, meg herceg, meg báró, ez nagyon számított, és csak az udvarképes Batthyány lehetett miniszterelnök. Ez azért érdekes, mert az arisztokraták közül is lettek liberálisok az 1840-es években. Nagyon fontos a minisztériumon kívül az, hogy évenként lesz országgyűlés és Pesten. Ugye a török korszakban menekült át a főváros Pozsonyba, és az évenkénti országgyűlés Pesten az egyúttal azt is jelzi, hogy kezd kialakulni Budának és Pestnek a központi szerepe az országban. És nagyon fontos volt a törvény előtti egyenlőségnek a kimondása, mert a 19. században kellett azt megoldani, hogy ne külön bíróság ítélkezzen a jobbágy, a polgár meg a nemes fölött, meg a börtönben például külön volt a jobbágynak cella, meg külön volt a nemesnek cella. Tehát a törvény előtti egyenlőség, ez egy polgári igény volt. A nemzetőrség megalakítása, ez pedig beletartozik abba a problémakörbe, hogy a 48-as magyar államnak a hadsereg kérdését, hogy hogyan oldja meg, ugyanis a külföldön tartózkodó ezredeket kellett volna hazahozni ahhoz, hogy alakuljon magyar haderő. A nemzetőrség az nem képviselhetett akkor a katonai erőt, hogy meg tudja védeni Magyarországot, esetleg egy támadással szemben. Erre majd 48 nyarán kerül sor, hogy az önálló magyar haderőt létrehozzuk. A magyar jobbágyfelszabadítás az egy világrekord. Jobbágy felszabadítás. Összehasonlításul például a poroszoknál úgy oldották meg, hogy a jobbágytelekből lecsippentettek egy darabot, és azt adották a földesúrnak, és azzal kárpotolták a földesurat. Az oroszoknál ott úgy oldották meg, hogy a jobbágy ledolgozta a földesúrnál az ő saját felszabadítását. Magyarországon szenzációs módon három szereplős volt a jobbágy felszabadítás. A jobbágy azonnal tulajdonosa lett a földjének, és az állam vállalta magára, hogy kártalanítja a földesurat. Ehhez persze szükség volt a 48-as forradalomra, hogy ez így történjen meg.
Érdekes kérdés lehet, hogy miért írta alá 5. Ferdinánd április 11-én ezeket a pontokat.
Volt itt egy napóleoni korszak, meg volt egy francia forradalom, és a francia forradalom idején 10 000 haltak meg, ugye működött a guillotine, és utána a napóleoni háborúk, tehát egy valamitől nagyon tartottak a Habsburgok, hogy ne ismétlődhessen meg az 1789 ősze, a nagy félelem korszaka, amikor a francia parasztok földgyűjtötték a nemesi udvarházakat, és megindultak az emigrációba a francia nemesek. A másik, amit nagyon tudtak, az a Dózsa paraszt háború volt. Tehát, hogy van itt egy francia előzmény, közvetlenül 50 évvel korábban, és van egy Dózsa paraszt háború a magyar történelemben. Nem véletlen, hogy Eötvös József regényt ír Magyarország 1514-ben címmel. Tehát a Dózsa emlék és a francia forradalom emléke azért hathatósan működött. Hát, ha végig gondoljuk, hogy a magyar országgyűlésben a nemesek mondják ki azt, hogy kibővítik a választójogot, tehát hihetetlen, saját érdekük ellenében szavaznak 47-48-ban. Illetve nem, volt egy nagyobb érdekük az, hogy béke legyen, és életben maradjon mindenki. És azt hiszem, hogy ezt fogták föl. És a Habsburgokat, hogyha hatalomtechnikai szempontból nézzük a 48-49-es eseményeket, akkor hatalomtechnikai szempontból elég tűrhetően dolgoztak a Habsburgok, tehát engedtek akkor, amikor kellett, 48 tavaszán engednek, és majd utána szépen apránként számolják föl ezeket az önállósodási törekvéseket. A prágait majd hozzáfognak 48 augusztusában a magyar forradalmat is megsemmisíteni oly módon, hogy a hadügyet meg a pénzügyet megpróbálják elvenni a magyaroktól. Csak hogy a magyarok akkor már úgy voltak vele, hogy ha már egyszer önállóak vagyunk, akkor azt meg kellene tartani.
Említetted, hogy a nemeseknek érdeke is volt engedni a polgárságnak, de hányan voltak azok, akik érzelmileg is azonosultak, hiszen például a gróf Széchenyiről tudjuk, hogy neki ez szívügye volt.
Nagy viták folynak arról a reformkorban, hogy az ország modernizációját hogy lehet megoldani. Az látszott, hogy ez a robotoltató, ingyen munkával dolgoztató mezőgazdaság, ez nem hatékony. Mert hatékony mezőgazdaságot úgy lehet produkálni, hogyha a paraszt érdekelt a termelésben és tulajdona van. Tehát az a föld, ami az övé, az a tulajdona, akkor másként fog termelni. Ugye a robot az ingyen munka volt. 52 nap igásrobot, 104 nap gyalogrobot. A jobbágy egy dologban volt érdekelt, hogy eltelje az az idő, a bérmunka sokkal hatékonyabb lett volna, csak a földes úr az ingyen munkáról nem mond le azért, hogy pénzt kelljen neki kifizetni érte. Tehát a modernizációra szükség van, abban voltak viták, hogy ezt hogyan oldják meg.
Erről fogunk hamarosan beszélgetni tovább, feltétlenül maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket március 15-éről Palásti Károly igazgatóhelyettessel. Ott tartottunk, hogy néhányan másként képzelték el a modernizációt a nemesek közül.
Igen, hát ezért járnak Angliában például az országért felelősséget érző magyar nemesek, kimennek Angliába, és megnézik, hogy egy modern országot, egy modern alkotmányt, hidat, vasutat hogyan kellene Magyarországon is építeni.
Készültél abból, hogy március 15-ének milyen különleges története van már, mint a megünneplésének a magyar történelembe, mesél nekünk erről.
Én sem gondoltam volna, hogy csak 1927 óta ünnepeljük. Már azt mondtam, ugye, hogy a Ferenc Józsefi korszakban az áprilisi törvények szentesítésének napja lett az ünnep, és akkor a Habsburg jóságot ünnepeltük. Kossuth egyébként kis pesti lármának nevezte a pesti forradalmat. Szóval ez egy nemes egész...
Gúnyosan, vagy miért?
Jelentéktelennek. Tehát
Kossuth maga így minősítette
Kossuth a kis pesti lármának minősítette, mert a szabadságharcot tartotta nagyobb eseménynek.
Értem, ami ugye másfél évig tartott.
Így van, és nem pedig magát a forradalmat. Most Kossuth jogalkotó, tehát még egyszer visszamennék arra,
tehát
hogy
Pozsonyban... Tehát neki azóta fontos.
Így van, neki azóta fontos nyilván a jogalkotás, illetve a szabadság. Na, most a kis pesti lármát, tehát 1927 óta nemzeti ünnep március 15-e is, ez a törvény ma is hatályos. Nem volt azért ennyire zökkenőmentes, hiszen az évfordulók azok mindig hoztak valami újat március 15-e kapcsán. A 100. évfordulót 1948-ban ünnepeltük, és akkor még Vorosilov marsall is koszorúzott. 48 emlékét még a megszálló szovjet csapatok is a magyar állami vezetőkkel együtt koszorúznak. Az 50-es években Rákosi munkanappá tette március 15-ét, és az 56-os forradalomnak egyik követelésévé vált az, hogy a nemzeti ünnepé tegyék, mert az, hogy mit ünnepel egy-egy ország, az mindig jellemző. Ugye Magyarországon a 1930-as években akkor a katolikus ünnepek, az egyházi ünnepek voltak túlsúlyban, aztán az 50-es évekre pedig a munkásmozgalomhoz kapcsolódó és a szovjet megszálláshoz kapcsolódó ünnepek lettek a hangsúlyosak, és igyekeztek 100%-ban eltörölni még a húsvétot, meg a karácsonyt is, tehát ami az egyházhoz kötődött. A Kádár rendszerben pedig március 15-e érdekes módon oldották meg, ugye, hogy munkanap maradt, de az iskolákban tanítási szünet volt. Tehát olyan felemás megoldás volt. A munkanapra azért volt szükség, hogy nehogy kimenjenek tüntetni ezen a napon az emberek. 1973-ban volt az első gumibotos március 15-e, 1986-ban pedig 100 főt állítottak elő. A Láncidat lezárták a pesti meg a budai oldalon is, és 100 embert állítottak elő, és azóta 80-es évben vált szokássá az, hogy a gyanús elemeket, azokat előtte letartóztatták, és 15-én a rendőrség vendégszeretetét élvezték, és utána engedték ki őket, hogy ne tudjanak balhét csinálni.
Ugye említetted, hogy a kádári korszakban a három tavasz ünnepé nagyon finoman lágyan igyekeztek ezt megoldani, hogy a szocialista ünnepekkel összemosták ugye március 21, illetve április 4 a felszabadulás ünnep, ez a három tavasz. Nekünk van is emlékművünk itt havasan erről.
Így van, Kiskohalas megőrizte ennek a három tavasznak az emlékét. Most ez a március 15-ével azért látszik, hogy nagyon nehéz mit kezdeni vele, mert...
Hiszen az önállóság, a nemzeti önállóság.
A nemzeti önállóság is benne van, de benne van az, hogy ez egy a spontán lázadás szelleme. Benne van az a fajta spontaneitás, hogy Pilvaxba összegyűlünk március 14-én, mert megtudjuk a bécsi forradalom hírét, aztán holnap csináljunk mi is egy forradalmat, akkor reggel megint összegyűlünk, a Pilvaxban találkozunk, tizen vannak reggel, tizen vannak Petőfik, amikor megindulnak az orvos egyetemisták felé, és délután már 10 000-en vannak a Nemzeti Múzeumnál. Tehát jó, egyrészt volt, aki kitalálja, de ennek a spontaneitásnak a szelleme az, ami fontos március 15-ben. És nagyon nehéz ezeket államilag megszervezetten ünnepelni a spontán lázadást. Tehát március 15-höz és ezekhez az eseményekhez, a BEM szoborhoz, a Petőfi szoborhoz, ehhez egy olyan hagyomány teremtődött, amikor baj volt, 56 is innen indul, de a második világháború idején például a német megszállás tiltakozásnak is ugyanezek a helyszínek, a Batthyány emlékmécsest kihagytam. BEM szobor, Petőfi szobor, Batthyány emlékmécsest, tehát ezek voltak az antifasiszta tüntetéseknek is a helyszínei. Tehát valahol a nemzet lelki ismeretévé vált március 15-e, és azok a szereplők, akik akkor a történelmet alakították.
említetted, hogy nagyon komoly halasi vonatkozásai vannak március 15-nek.
El kell mennünk a Torma János Múzeumban, és látjuk a halasi vonatkozásokat. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy kiskóhalasi vagyok, mert a történelem könyvek és a magyar könyvek a halasi Torma Jánosnak a festményeivel illusztrálják ezt az eseményt, hiszen 1898-ban, amikor április 11 lett a nemzeti ünnep, Torma azonnal hozzá fogott megfesteni a talpra magyart. Ő már ekkor állást foglalt, hogy szerinte a március 15-e az az igazi ünnep.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Viszont hallásra.